Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Itt a Földön és külföldön.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Nyilván mindenki mindent tud a március 15-éről, ezért csak slágvortokban szeretném kiegészíteni az ünnepi hangulatot néhány üdítő kiegészítéssel.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Slágvort. A slágvort az más néven címszó, vagy vezérszó, esetleg jelzőszó. Lényeges tartalmi mozzanatot rögzítő szó, vagy néhány szavas jegyzet, főleg vázlatokban, vagy egy hangos szöveg kivonatos lejegyzésében. Így, amikor egy témán belül csak szinte felsorolással említünk meg dolgokat, azokat nem kifejtve, hogy a hallgató vagy az olvasó is utána járhasson a részleteknek. Na ez a slágvort.
Mielőtt a slágvortokat felsorolnám, gyorsan összefoglalom, hogy mit tette lehetővé, hogy mi, magyarok, egyáltalán belekezdjünk ebbe a szabadságharcos dologba. Mátyás király után sajnos az egész ország egy komoly lejtmenetben volt, és mindenki rosszul élt, rossz kedve volt, alig beszélgettek egymással az emberek. De 1800 tavaszán már egy olyan kort éltünk, amikor nagyon sok művelt fiatal és nagyon sok szorgalmasan dolgozó, jól élő polgár és kisvállalkozó és mesterember lakott Magyarországon, és ők közösen, azaz mi, szóval ők, azaz mi, közösen egy jobb Magyarországot szerettek volna. Igen ám, de el voltunk nyomva egy császártól. Lényeg a lényeg, jönnek a slágvortok. A Pilvax kávéházba azért szerettek járni a fiatalok, mert akció volt, ingyen volt a reggeli a kávé mellé. A 12 pont eredetileg 13 pont volt, de a forradalmárok valamiért 12-t akartak, ezért kettőt összevontak. Petőfi Sándor nem mondta el a verset a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, mert olyan sok embernek még az oroszlán király se tudta volna elordítani olyan hangosan. A forradalmárok által kiszabadított Táncsics Mihály, aki szabadítás közben aludt, és arra ébredt, hogy őt éppen kiszabadítják. Ez még mind semmi, mert este be akarták mutatni őt egy színházba, hogy tadá, ki van szabadítva, éljen a szabadság. De ő akkor is aludt. Ezért helyette egy tojással bekent arcú krapekot mutogattak, azért kenték be tojásra a fejét, hogy olyan ráncosnak tűnjön. A közösség meg azt hitte, hogy itt a jó öreg ráncos arcú Táncsics Mihály kiszabadítottuk. Ez még mind semmi, mert Táncsics Mihály nem egyedül volt a börtönben, ahol kiszabadították, de másik krapekot még nem szabadították ki, ezért szegény ott maradt, és majdnem egy hónapig leveleken meg füvön kellett élnie, mire megtalálták. Az már csak a haba tortán, hogy a Petőfi Sándor otthon felejtette a Nemzeti Dal című versét, ezért a talpra magyart szavanként kellett bediktálnia a nyomdásznak. Ez a vers eredetileg meg nem úgy kezdődött, hogy talpra magyar, hanem úgy, hogy rajta magyar. De egy kolléga reklamálni kezdett, hogy először föl kéne állítani valakit, hogy utána meglóduljon, úgyhogy talpra magyar lett. Petőfi Sándornak egyébként annyira összejött ez a március 15-e este, hogy napra pontosan 9 hónap múlva gyermeke született. A Petőfi Zolika. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!
Az interneten minden is kapható. Vásároljon Kecskedudát! A Kecskeduda kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám Kecskeduda megjelenítés tartalmazott.
Zsebrádió!
Máshol más.
Ludas Matyi ajándékba biztos libasültet kapott, vagy egy derest, vagy egy mogyorófa pálcát. Ő az egyik leghíresebb, legismertebb Mátyásunk, vagyis Matyink. Annak ellenére, hogy ő egy kitalált figura. Több mint 200 évvel ezelőtt egy Fazekas Mihály nevű úr írta meg a történetét egy mesében, egy úgynevezett elbeszélő költeményben. Aki nem tudja, miről szól, gyorsan elmondom. Van egy Döbrögi nevű illető, aki sanyargatja a népet. Ő egy földesúr, aki kövér, és van nagy birtoka, és állandóan építkezik, hogy neki legyen a legnagyobb háza a környéken, és hogy ezt meg tudja csinálni, a szegényektől veszi el a pénzt meg az értékeiket.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van, mindenki
tudja. Mi lesz, ha nagy leszel?
Oligarha. A történelem során az oligarchák azok a nagyhatalmú főnemesek vagy nagyon gazdag földesurak voltak, akik hatalmas birtokukon korlátlan hatalommal rendelkeztek és szinte királyként uralkodtak. Ehhez bizony bele kellett születni a jóba, a gazdagságba, mert ha szegényként láttad meg a napvilágot, akkor esélyed sem volt akkoriban meggazdagodni. Az ilyen jó módban élő kiskirályok teljesen öntörvényűek voltak, és aki nem tartotta be a szabályokat, azt jól megbüntették, ami többféle módon is történhetett. A szabálysértéstől függően. Ha például valaki nem fizette meg az adót időben, vagy kellő mértékben, annak még pluszba fizetnie kellett, vagy elkobozták az állatait, vagy a terményeit, vagy amilyen csak volt. Ezek a földesurak általában csak a saját gazdagodásukkal foglalkoztak, és nem törődtek semmi mással, ha pedig volt olyan bátor ember, aki szembeszegült velük, azt azonnal tömlőcbe csukatták, vagy kényszermunkára fogták, vagy csak egyszerűen megverték és elkergették. Szerencsére semmilyen iskolában nem lehet tanulni a földesuraskodást, azonban ha te beleszülettél egy ilyen családi vállalkozásba, akkor azt javasoljuk, hogy figyelj oda a neked dolgozókra, törődj a problémáikkal, és meglásd, még szeretni is fognak.
Na szóval, van ez a Ludas Matyi, aki egy szegény libapásztor legény. Aki nem akarja odaadni a libáját, ezért ez a Döbrögi jól deresre húzza, vagyis elfenekelteti. De ez a Matyi megfogadja, hogy háromszor veri rajta vissza. És így is tesz.
A nagyságos úr kérdezteti, mi áradban van errefelé kegyelmed.
No, nem járat, én vagyok épp menet. Menni el, vedere il lavoro, capisci? Vedere il lavoro.
Kapizsgálom, azt mondja, veder kell neki meg lavor.
Hát nem azt mondta, hogy ács.
Azt biztos mondta.
Már pedig ácsnak szekerce való, nem veder. Adj neki, azt hadd menjen.
Zsebrádió!
Persze ezt a figurát sem a fazekas Mihály találta ki, hanem több mint 2000 évvel ezelőtt egy asszír valaki írta ezt a mesét egy agyaktáblára, csak ott a főhősnek nem libája volt, hanem kecskéje. De persze alig van történet, amit nem mesélt volna már el valaki korábban, egy kicsit máshogy. Nincs ezzel semmi baj, a lényeg az, hogy amit jelent, azt manapság is megértsük. Vagyis, ha valaki igazságtalan veled, akkor legyél nála okosabb, és le tudod győzni. Sima ügy.
Tehát, Kolumbusz is felfedezte Amerikát. Galilei is rájött, hogy a lapos földön nem stimmel valami. De a Mátyás királyos sztori sajnos kamu. A Mikulás nem. Ez nem a suli. Ez a napközi.
Máshol más.
1899. október 6-án Párizsban megnyílik a Moulin Rouge táncos revű színház, azaz kabaré. Eleve ezt a Moulin Rouge-t, ezt úgy írják, hogy Moulin Rouge, mert a franciák azok kriptográfiául beszélnek. Mindegy. Már sok teljesen felesleges felnőtt találmányról beszéltünk, ezek közül a top 10-ben ott van a kabaré. Kabarénak is mondják, de kabaré. A legfeleslegesebb és legrosszabb felnőtt találmányok listáját természetesen a témazáró nagy dolgozat vezeti, de rögtön utána jön a kabaré. Ez a Moulin Rouge, azaz Vörös Malom nevű zenés táncos szórakozója következőképpen néz ki. Cilinderben kell menni, amely kalap, és az az egyetlen jó benne, hogy nincs ember, akinek jól áll, tehát mindenki nagyon hülyén néz ki, biztos tudjátok, mi a cilinder, egy ilyen kémény az ember feje tetején, ezt kell viselni a férfiaknak. A nőknek ezzel szemben csili-vili ruhát kell viselni vasárnapit, rajta olyan csillogó bigyókkal, még zörögnek, ha az ember mozog. Na, ebben a ruhában kell leülni egy pici asztalhoz, és ott pezsgőt kell inni. Ami egyrészt ugye rossz ízű, egy szédülést okoz, másrészt nagyon veszélyes kinyitni, mert kirobban belőle a dugó, és fejbe lő valakit. És akkor kialakul a vita. Na mindegy, amikor már a kabaréban kacarászunk a pezsgőtől, és szédülünk, akkor a színpadon megjelenik egy pacák, aki énekel, majd vicceket mesél arról, hogy vannak olyan házasságok, amik nem jók, és a férj hazudik a feleségének, és ezért a feleség sodrófával fejbe veri. Amikor már unalmasak a viccei, ez gyorsan eljön, akkor jön a tánckar, ami azt jelenti, hogy kijön egy csomó nő, csili-villi ruhában, ami zörök a mozognak, egymásba kapaszkodnak, és megpróbálják fejbe rúgni zsaját magukat. Amikor ennek is vége van, akkor jön egy bűvész, aki ketté fűrészel egy nőt. Persze nem fűrészeli ketté igazából, mert csal. Ez már minden gyerek pontosan tudja, hogy a bűvészek csalók, és teli van a zakójuk galambokkal, kártyákkal, meg papírvilágokkal. A cilinderjükben pedig van egy nyúl, aki tudja, hogy egész nap nem kapott enni, nehogy a bűvész fejére bogyozzon. Na, valami ilyesmi a kabaré. Viszont másnap a munkahelyén mindenki elmeséli, hogy volt tegnap a kabaréban, és hogy milyen jó volt, és direkt nem beszél arról, hogy milyen sokba került, és milyen drága volt, mert akkor a többiek azt hiszik, hogy őt nem érdekli a pénz. És az ilyesmit nagyon menő dolognak tartják a felnőttek.
Welcome and bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Homlokon csókolta a múzsa.
A múzsák a görög mitológiában a költészet, a zene, a tánc és a tudományok istennői. Az emlékezés és az improvizáció ihletői. Ha valakit homlokon csókol a múzsa, az azt jelenti, hogy az illetőt megszállja az ihlet. De ezt nem ám úgy kell elképzelni, mint egy lebegő valakit, aki egyszer csak belénk költözik. Ez egy külső hatás, illetve az ezáltal keltett öröm, hangulat, szellemi vagy művészi alkotásra, tevékenységre késztet egy személyt. Rajzfilmekben is láthattatok már ilyet. A hirtelen jött jó ötleteket egy kigyulladó villanykörtével szokták jelezni a főhős feje felett. A Zsebrádió szerkesztőségében például mindenkinek van a feje felett egy villanykörte, és amikor ötletelgetünk, rendszeresen kapcsolgatjuk azt és villogtatjuk. Persze takarékos izót használva. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Mindeközben Mongóliában.
Féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Stíriai metél.
Stíriai metél?
Ez egy túrós finomság. Teljesen olyan, mint a varga béles, csak átnevezték, hogy előkelőbbnek tűnjön, és lusták voltak cérnavékonyságúra felvagdosni hozzá a tésztát. A mazsolát tálalás előtt nem ér kilopni belőle.
Ja, akkor nem kérek.
Máshol más.
Ja, igen, tehát a bánkbán. Bánkbán egy olyan valami vagy valaki, amelynek hallatán minden felnőtt hevesen bólogat, hogy bizony, bizony, a bánkbán egy nagyon komoly dolog. De valójában senkinek fogalma sincs róla, hogy mi ez. Vegyük szépen sorba. Például, az sem világos, hogy a bánkbánnak tényleg az a neve, hogy bánkbán. És ha igen, akkor melyik a keresztneve, a bánk vagy a bán? Egyáltalán, egy embere ez a bánkbán, vagy csak egy opera? Örülnék, ha annyival elintézhetném a dolgot, hogy bánkbán mindez egyszerre, de akkor hol marad a tömegtájékoztatás? És a kultúrmisszió, ugye? Na ugye. Tehát bánkbán egy ember volt, és az 1200-as években élt. Bánk volt a neve, a bán meg a tisztsége, és csak véletlenül rimmelt a kettő, ezért ilyen fura. Most egy picit dőljetek hátra, mert ez legalább annyira szövevényes történet lesz, mint a Merlot's Place sorozat, csak nekem nincs 7 évadom, hogy elmagyarázzam.
ördögi Roy. Amióta művelt, azóta laokónikus egyszerűséggel old meg minden problémát.
A középkorban a magyar királyságnak voltak úgynevezett mellékországai, aminek így szó szerint ma már semmi értelme nincs, de valami olyasmit jelentett, hogy úgy csinál, mintha egy önálló ország lenne, de valójában a területe a másik országhoz tartozik. Ezt úgy hívták régen, hogy bánság. A bánságnak pedig bán volt a vezetője, akinek a király volt a főnöke, de a saját bánságában azt csinált, amit akart, nem kellett mindenféle piszlicsári dologgal a királyhoz rohangálnia engedélyért. A bán, mint tisztség, egyenértékű a vajdával, csak míg a vajda erdélyi volt, addig a bán inkább horvát. Na de hát, nagy Magyarország, nagyon nagy volt, elfért benne fél Európa, úgyhogy ez így volt normális akkor, ahogy volt. Jó, bánk barátunk egy bán volt, egészen pontosan Szlavónia bánya, de ez most mindegy. Ami viszont nem mindegy, hogy volt egy felesége, ez a bizonyos ismeretlen eredetű női név, a Melinda, aki szép volt. És itt aztán elkezdődik a kalamajka, mert ahol egy szép nő felbukkan, ott mindig kalamajka van, ezt jegyezzétek meg jól. Főleg a fiúk. A lányok ezt összönösen tudják, főleg a kalamajkában nagyon erősek.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Kalamajka. A kalamajka szó jelentése nagy zűrzavar, felfordulás, kavarodás, kellemetlen bonyodalom. Szláv eredetű szó, és egy gyors kárpát-ukrán tánc a kolomíjka neve, ami pedig Kolomíja város nevéből ered. A kolomíjka elnevezés a tánc forgatagos jellegére utal.
Jó, tehát Bánk-bánnak fő a feje rendesen, mert a feleségét egy Otto nevű krapek szeretné elcsábítani, de közben a királynő elküldi országjáró körútra, ami igencsak bosszantó fejlemény egy ilyen helyzetben. És míg fő a feje, a közben belecsöppen egy politikai összeesküvésbe, mert a többi bánnak nem tetszik a rendszer. Jaj, de komplikált. Na kérem. És akkor, amikor már megrepednek az idegei a feszültségtől, ez az Otto nevű krapek leszúrja az egyik szereplőt. Azt nem értem, hogy ez miért történt, de feltételezhető, hogy a szerelem elvette az eszét az Otto nevű krapeknak, de meg lehet, hogy ez csak egy drámai mellékszál, ami azért kellett az író szerint, hogy Ottóról kiderüljön, hogy nem jó fej, ha ez eddig nem lett volna világos valaki számára. És ha mindez nem lett volna még elég, Bánk-bánk királynéhoz megy, mert nagyon pipa. Én gondolom, hogy a felesége miatt volt ideges, aki az Otto nevű krapekkal összeszűrte a levet, de ő azt mondta, hogy azért marha ideges, mert a királyné elrontotta az országot, és mindenki nyomorúságban él. Itt jegyezném meg, hogy a középkorban a föld lakosságának kb. 99%-a nyomorúságban élt, de ezt Bánk-bán nem tudhatta, mert ő még azt hitte, hogy a föld lapos és a szélén le lehet esni.
Az eszem megáll!
Elég az hozzá, hogy Bánk-bán úgy felmérgelte magát, hogy megölte a királynét. És ebben a drámai pillanatban egyszer csak megjelenik a király, aki eddig sehol sem volt, legalábbis a történetben sehol, egyébként hadjáratban járt. Na, és a király megtudja, hogy meghalt a királyné, amitől meg ő lesz írtó dühös. Bánk-bán bevallja, hogy ő volt a gyilkos, mert hát ugye hát az ország sorsa, meg különben is, és arról nem beszél, hogy lapos a föld, és akkor még itt van ez a geocentrikus világkép is, kész téboly, hát nem csoda, hogy királynétől az ember. Bárkivel előfordulhat, nem? A király pedig nem tudta tovább hallgatni a hülyeséget, és meg akarta büntetni Bánk-bánt. Hát kérem, ebben a pillanatban jön a hír, hogy Bánk-bán felesége, az ismeretlen eredetű női nevet viselő Melinda is meghal, mert ez az Otto nevű krapek megölte. És akkor ezt az egészet képzeljétek el operában, amit viszont Erkel Ferencnek köszönhetünk. Te Jézus ereje!
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon kék bálnát! A kék bálna nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
kék bálna
megjelenítést tartalmazott.
Máshol más.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
Beszéljünk erről a Lennon úrról, aki a világhírű Beatles együttes gitáros és énekese volt. Ez a Beatles szó egy szójáték. Ha úgy mondod Beatles, akkor bogarakat jelent, de ha úgy mondod Beatles, akkor pedig az, hogy ritmus nélkül. Annak ilyen bolond nevű zenekarok például a Led Zeppelin, ami nem azt jelenti, hogy egy léghajóról világítanak a fürdőszobában. Ez a Beatles kezdetben elég béna zenét játszott, de könnyű volt énekelni, fülbevászó volt, de a számai csak körülbelül csak annyira voltak bonyolultak, hogy maximum egy fél énekórát töltöttek volna ki. Beatles együttesben 4 cukipofa férfi játszott, akik egyenruhában voltak, sőt, egyen frizurájuk is volt. Ők voltak a pimaszul jóképű, gombafejű Beatles fiúk. Mert gombafrizurájuk volt. Ha most nincs előtted a gombafrizura, elmondom, hogy az milyen. Pont olyan, amikor hajat mosol, szépen megszárítod a hajat, amitől úgy fog kinézni a fejed, mint egy vidám fűcsomó, ekkor anyukád a fejedre rak egy lábast, és ami kilóg, azt levágja. Na, az a gomba frizura. Lényeg, hogy mosolyogva kell viselni. Szóval kezdetben ez a zenekar nagyon primitív zenét játszott, de nagyon népszerű volt. Hogy nem? Éppen ebben az időben egy Hoffman nevű kémikus feltalált egy szert, amit hogyha beveszel, akkor másképp működik az agyad, például érdekesebb zenét is tudsz csinálni. Ezt a szert Lizergsav dietilamidnak hívják, de ma már nem lehet kapni, mert nem tesz jót az egészségnek. Bánkódnotok persze nem kell, mert ma is vannak olyan szerek, amitől nagy fejlődést lehet elérni. A müzli, a spenót, a kefir, és a K betű zöldségek. Na, szóval ők mindent megtettek egy éven keresztül a fejlődésük érdekében, és utána már olyan jó zenét játszottak, hogy a vezető, John Lennon úr azt mondta, népszerűbbek vagyunk, mint Jézus. Ez több szempontból is marhaság, de a lényeg a számtag. Ez a John ugyanis kifelejtett 2000 évnyi Jézus rajongót megszámolni, és miután ezt a szarvasibát elkövette, ez a mondat még egy GMF minősítést sem érdemel. Gyengén megfelelt. Azt sem. A Beatles ettől még szuper jó volt, de a tanúság az, hogy azért, mert valaki jól gitározik, még nem biztos, hogy jól számol.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.